Minden korábbinál több osztalékot fizettek ki a tőzsdei társaságok globálisan a második negyed évben, egészen pontosan több mint 544 milliárd dollárt, ez derül ki egy nagy alapkezelő adataiból. Egyébként ez az alapkezelő, a Janus Henderson, az egész évre vonatkozó osztalék kifizetésekben is rekordot vár, és hogyha megnézzük a társaságokat, akkor a brazil állami olajipari óriás a Petrobras fizette ki a legtöbb osztalékot, utána jön a svájci élelmiszeripari gigacég, a Nestlé, majd pedig a Rio Tinto bányacég. Itt van velünk a témában Székely Zsolt közgazdász, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Minimum meglepő ez a hír, legalábbis amikor én olvastam. Hát számtalan gazdasági nehézség, inflációs nyomás, és még hosszasan sorolhatnánk, hogy mi az, ami kellene, hogy fékezze a vállalatok teljesítményét is, de hát akkor úgy tűnik, hogy nem. Mennyire lepett meg téged ez a rekordosztalék kifizetés?
Kétségkívül a 2022 első fél éve, valamint valószínűsíthetően a 2022 teljes éve rekordévnek számít, vagy rekordfélévnek számít, illetve rekordévnek fog számítani osztalék kifizetések mértéke szempontjából. Azonban, hogyha jobban egy kicsit a számok mögé nézünk, akkor megállapíthatjuk azt, hogy ebben nincs semmi rendkívüli, és az egész osztalék kifizetés mértéke gyakorlatilag, ha megnézzük a 15 évvel ezelőtti adatokat, akkor egy nagyon jó körülírható, nyomon követhető, már-már lineáris trendbe illeszkedik bele. Ugye az általad említett közel 550 milliárd dolláros első fél éves osztalék fizetés mérték, amely ugye 11%-kal magasabb, mint a tavalyi, de hogyha letisztítjuk a dollár erősödés miatti hatásoktól, meg egyéb pár kevésbé jelentős hatástól, akkor ez egy közel 20%-os növekedés. És ugye itt azt is érdemes megjegyezni, hogy ez egy kiugró fél év, de az éves előrejelzés ennél már azért alacsonyabb mértékű, kevésbé dinamikus növekedést vetít előre. Ugye, ha jól tudom, akkor ez ilyen 6% körüli növekedést tisztította, 8,5%-os növekedést jelent. De most az előbb említett 15 éves visszanézés, mondjuk 2008-tól, azért ugyanezt a kijelentést megtehettük volna minden egyes évben, hiszen 2008-tól minden egyes évre elmondható volt az, vagy elmondható lett volna, vagy talán elmondható is volt, hogy ez rekordévnek számít, hiszen csak egy számot mondok, 2008-ban ez a szám 680 milliárd dollár volt. Az elmúlt 15 év alatt minden egyes évben növekedett, ugye egy év képezettebben kivételt a 2020, amikor is a most már mindenki által ismert és elcsépelt pandémia hatásai miatt ez visszaesett 1263-ra, 1426-ra, amit viszont remekül kompenzált a 2021-es év. És hát erre az íre teszi fel a pontot, erre a lineáris, vagy erre a trendre teszi fel a pontot, vagy fogja feltenni a pontot a 2022-es év. Úgyhogy ennél sokkal izgalmasabb azt megnézni, hogy vajon a 2022 évi teljesítményben milyen cégek, melyik szektorok milyen szerepet játszanak, vagy milyen szerepet játszanak, és hát hogy mi várható 2023-ban, vagy 2024-ben.
Hát az általad elmondottak alapján, akkor 23-24-ben is folytatódnia kellene ennek az osztalék kifizetési növekedésnek, mert azt én nehezen tudom elképzelni, hogy 15 éve globálisan minden egyes, tehát globálisan nézve egy ilyen összesített adatba a cégek nyeresége folyamatosan nőtt, tényleg, hogy bizonyos gyengébb évek nem is nagyon voltak ebben a tekintetben. Valami szerintem a tőzsdei cégek politikájában kellett, hogy változzon. Erre kérdeznék először, hogy te minek tulajdonítod ezt, hogy az osztalékok folyamatosan egyre nagyobbak és nagyobbak, itt tényleg a tőzsdei cégek szemlélete változott, vagy politikája, vagy egyszerűen folyamatosan nagyobbak a nyereségek, megengedhetik maguknak?
Hát nem, ugye bontsuk szét, most akár hogyha megnézzük ezt a 2022-t. A 2022 első fél évben vannak kevésbé meglepő dolgok is. Tudom, hogy most megjelent egy jelentés, de hát hogyha valaki olvasgatta, vagy valaki nyomon követte ezeket a folyamatokat, meg a híreket, akkor ezt már tudjuk. Március óta, hogy például a német autóipari cégek jelentősen magas osztalékot fognak fizetni, vagy magasabb osztalékot fognak fizetni, mint mondjuk tavaly vagy tavaly előtt. Például a BMW vagy a Mercedes meg háromszorozta az osztalék fizetését a tavalyi évhez képest, de a Volkswagen is 50%-kal többet fizetett. vagy az a Continental, az autóipari legnagyobb autóipari beszállító, az most fizetett először a pandémia óta osztalékot. Most ennek nyilván megvannak az okai, egyrészt egy olyan befektetői környezetben, ami most akkor beszéljünk, ennek van a reálgazdasági alap, meg van egy spekulatív, vagy egy kevésbé reálgazdasági alap. Maga a reálgazdasági alap, például az autóiparnál a bevétel csökkenés, vagy a volumen csökkenés mögött, vagy a volumen csökkenést kompenzálni tudta az, hogy egyrészt az autók ára növekedett, másik oldalon pedig az egész termés értékesítési mix sokkal jobban eltolódott abba az irányba, ahol a magasabb hozzáadott értékű, vagy magasabb nyeresége bíró autókat tudták értékesíteni. Tehát például ez egy reálgazdasági alap, ez lehet egy válasz a te kérdésedre. De ha azt nézzük, hogy mondjuk az általad említett dél-amerikai cégek, ezek a tipikus petro vállalatok, ezek azért fizetnek több osztalékot, mert egy meglehetősen, most ebben ezt mindenki tudja, nem érdemes nagyon belemenni, van egy olyan olajpiaci környezet, ahol jelentősen nagyobb nyereséget tudnak termelni, és tekintettel arra, hogy ezek állami tulajdonú cégek, nyilvánvalóan az államoknak meg megvannak a maguk problémái, amelyeket finanszírozni kell, és ezeket onnan tudják a legegyszerűbben finanszírozni, mint hogy kiveszik azokból a cégekből, amelyekben 100%-os tulajdonosok.
Hát akkor ez teljesen érthető és logikus gazdaságilag az alapján, amit most elmondtál. Egyébként akkor az olajipari cégek, meg azt olvasom a világgazdaságon egyébként, hogy a pénzügyi vállalatok nyitották legszélesebbre a pénztárcájukat. Régiós tekintetben vannak érdekességek egyébként? Mondjuk Európa, Egyesült Államok hasonló trendek láthatók?
Hát talán annyi, hogy ebben az illovasok, ebben a 2022 első fél éves rekordszámban mindenképpen az európai cégek. Azon belül is legfőképpen a járműipari cégek, ugye az előbb említett, azon belül pedig az előbb említett nagyobb cégek. A másik izgalmas vagy érdekes rész az, hogy a közel egyötödével, ugye erről is már az előbb beszéltünk, ezek a dél-amerikai petro vagy bányászati cégek járulnak hozzá, amiben meg teljesen megvan a mögöttes logika, az előbb fejtettük ki.
És akkor 2023-24-ben lecsap a recesszió Európára is, az Egyesült Államokban már a technikai recesszió állapota beállt. Mi várható, erre is utaltál, hogy ez érdekes lesz, hogy majd hogyan alakul?
Igen, az elején említetted, hogy ez az infláció ellenére milyen jól működnek a cégek. Ott annyit pontosítanék, hogy amikor 2022 első fél évében az infláció még nem volt ennyire erőteljesen jelen, az inflációs probléma az most kezd egyre keményebb lenni.
Ugye, bocsánat, ez is ugye nyilván kettős, mert az infláció miatt mondjuk magasabb áron értékesítik az autóikat a Mercedesnél, tehát ugye az ő költségeik is növekednek, csak hogy ennek is azért kettős hatása van.
Hát ez egy nagyon érdekes dogmatikai kérdés, hogy az infláció miatt, tehát nem azért értékesítik-e drágában az autókat, mint infláció van, hanem többek között az okozza az inflációt, hogy drágában értékesítik az autókat.
Igen, akkor ez egy ördögi kör, ha?
Ez egy ördögi kör. De logikus, teljesen logikus a kérdés, de egy biztos, hogy 2022 első fél évében az inflációs várakozások, illetve az infláció által okozott probléma még korán sem volt olyan nagy. Az inflációs probléma az most kezd egyre határozottabban jelen lenni, pont emiatt a 2023-as prognózis ennél sokkal sötétebb képet mutat, hiszen van egy erős dollár, és van egy egyre határozottabban jelentkező recessziós ellenszél, úgyhogy ezáltal valószínűsíthető, hogy a gazdaság nyereségtermelő képessége az vissza fog esni 2023-ban.
És van-e olyan szemlélet, mert most nagyon sok gazdasági okot fejtegettünk, hogy egyszerűen egy vállalat, egy tőzsdei cégnek a hitelességért, meg a befektetőkért való küzdelem jeligére megéri azért tényleg kisajtolni, vagy kimaxolni ezt az osztalékfizetést. Nyilván elkötelezettebbek lesznek a befektetők, egyre többen lesznek a kisbefektetők is, hogyha látják, hogy hát dinamikus az osztalékpolitikája ennek, meg annak a társaságnak.
Hát ez ennél egy kicsit túlmutat ez a kérdés a konkrét cégek befektetési politikáján. Ugye van egy inflációs környezet. A másik oldalon viszont, ha most egyszerűsítem a dolgot, a egyszerű emberek, mondjuk a mi szintünkre, akiknek van valamennyi pénzük, azt szeretnénk befektetni, szeretnénk, hogyha leginkább minimális, legminimálisabb elvárásunk az, hogy ne veszítsen az értékéből, akkor mit tudunk tenni? Bankba visszük, lekötjük, azért nem kapunk igazából véve semmilyen hozamot, és akkor onnantól kezdve jönnek az egyre kockázatosabb befektetési lehetőségek, amelyek már bizonyos hozammal kecsegtetnek. Na most ebben a környezetben, ebben a mondjuk az, hogy infláció versus betéti kamatok versus jegybanki alapkamatláb környezetben egy nagyon attraktív dolog lehet az, hogy részvényt vásárolok. Van egy, abból indulok ki, hogy van még egy árfolyam növekedési lehetőségem is, de ami a legfontosabb, és erről különösen Európának ennek a felén, ahol mi lakunk, hajlamosak vagyunk elfeledkezni, hogy az egész részvény móka az régebben, meg az Európának a nyugati felén, vagy esetleg az Amerikai Egyesült Államokban sem feltétlenül az árfolyam nyereségről szokott szólni, hanem azon, hogy befektetek pénzt és kapok osztalékot. És az osztalék az bizonyos fajta százalékos megtérülés, vagy százalékos hozamot tud jelenteni, ami összemérhető akár az inflációval, vagy akár meghaladhatja az inflációt. Na most ebben a környezetben, amikor van egy pénzromlás, és igazából véve konzervatív, tehát klasszikus konzervatív banki letéti vagy banki befektetési lehetőségek nem nagyon vannak a lakosság számára, akkor egyre többen fordulhatnak el abba az irányba, hogy részvényeket vesznek, és a pénzpiacokon próbálnak meg konzervatív befektetésekkel, vagy próbálják meg konzervatív befektetésekkel a pénzüknek az értékét megőrizni. Ebbe a trendbe tökéletesen belepasszol az, hogy a cégek a befektetők vonzása érdekében próbálnak minél több osztalékot kipréselni magukból.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk az elmúlt percekben. Székely Zsolt közgazdászt hallották. Szép napot, szép hétvégét, szia!
Én köszönöm, viszont hallásra.
Hamarosan zenével, majd friss hírekkel jövünk.